Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybó Tibor. Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió kedves hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A karácsony egy ünnep, talán az év legszebb ünnepe, és talán az a legfontosabb, hogy a mindannyiunké. De ugyanakkor a karácsony egy mágikus takaró is, amely könnyedén ránk terül, miközben mégis olyan megérinthetetlen akár az illat. A nosztalgia varázshálóját szövik körénk, mert lehet bár az ünneplés és az imádság napja, de mindig az emlékezés napja is lesz, amikor mindenkit emlékezetünkbe idézünk, akit valaha szerettünk. Témánk karácsony a Marosvásárhelyi Rádióban. Vendégünk dr. Déressy Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, ugyanakkor a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, akit köntünk az Összhang mikrofonjai előtt. Szervusz Julika, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Örvendek, hogy itt lehetek. Szép estét mindenkinek.
Az Összhang első perceiben már említettük, hogy a karácsony egy ünnep, talán az év legszebb ünnepe, és talán az a legfontosabb, hogy a mindannyiunké. Az az igazság, hogy sokféleképpen viszonyulnak hozzá az emberek. Te hogy látod ezt az ünnepet, ezt a napot, a karácsonyt?
Van, akinek öröm a karácsony, van, akinek nem. Számomra az nagyon boldogságos, hogy holnap összegyűl nálam a család, hogy sokan leszünk, és sok meglepetéssel készültem, és nagyon remélem, hogy a szüleim még sokáig együtt ünneplik a karácsonyt a húgommal és velem. Az a nagy fájdalmam, hogy a lányom már a második karácsonyát tölti Dublinban, ott lelt új otthonra. Természetesen naponta többször is beszélünk, látjuk egymást. Azt mondta, hogy halál és bájgli ott is lesz nála az ünnepi asztalunk karácsony este, de muszáj, hogy felolvassam Franciskának egy kis levelét, amit ma éjjel küldött nekem éppen a karácsony közelettével. Azt írta, hogy habár immáron a második karácsonyunkat ünnepeljük egymás nélkül, az a kötelék, amely közöttünk van, mindenen átívelő és nagyon erős. Ezt tudom, mert minden nap érzem. Erősnek kell lenni csupán, türelmesnek és hálásnak azért, amink adatott, és mindazért, ami még ránk vár. Én hálás vagyok az elfogadásra, őszintességre és megértésre épített kapcsolatért, amely köztem és közted van, és hálás vagyok, hogy ismerhetlek, és hogy te vagy az anyám. Nagyon szeretlek. Ezt éjjel küldte, és nagyon meghatottam ettől, és belém döbbent az, hogy mennyire fontos az összetartozás érzése, és ezt karácsonykor megélni, ez az igazán kegyelmi állapot. Sokan ünneplik ugye a karácsonyt magányosan, és ennél szomorúbb érzés nincs is. És gondolatban én mindenkinek küldök egy ölelést, aki egyedül van, és aki szenteste is egyedül lesz. A hit és a belső béke, a szép emlékek felidézése ilyenkor sokat segít. Ahogyan Thomas Terns Eliot írja a négy kvartettben, hogy jelen és múlt idő a jövő időben talán jelen van, s a jövő idő ott a múlt időben. Minden idő örökké jelen, és akik az életünk részét képezik, akiket szerettünk és akiket szeretünk, azok mindig velünk vannak. Csak csukjuk be a szemünket, és lássuk őket, és érintsük meg a szívünkkel a lelküket.
Egy ilyen levél után mit jelentett, és mit jelent neked ma a karácsony ünnepe?
Nekem nagyon sok mindent jelent. az érzelmek egész kavalkádját, a várakozás, amely hetekkel megelőzi a szentestét, az mindent felerősít, a boldog érzéseket ugyanúgy, ahogyan a kétségbeesést is. A karácsony, a várakozás, a finom illatok és ízek, a meglepetek ideje, vagy a hideg magányékinek, mikor mi adatik meg. Gyermekként erőteljesebben megéltem, valószínűleg azért, mert sokkal izgatottabb voltam, vagy inkább máshogyan, akkor sokkal jobban rácsodálkoztam az új dolgokra. Hálás vagyok nagyon a szüleimnek, hogy annyi szép emlék kötődik általuk az én karácsonyképemhez, és ez az emlék, ez a sokrétű, sokszínű emlék, ez kitart már halálomig.
Érdekes az, ahogy mondtad, hogy ki hol ünnepel, kit hol ér a karácsony, de mi most itt vagyunk ketten a Marosvásárhelyi Rádiónál, és megkérdem, hogy hogy lehet belopni a karácsonyt most ide a mikrofonjaink mögé?
Én erre találtam egy idézetet Vienné Szent Jánostól, francia plébánostól, aki a 19. században írta ezt: aki szeretetben él, nem büszke, nem akar másokon uralkodni, nem halljátok soha, hogy hibáztatna vagy gúnyolna másokat. Nem kutat mások szándékai felől, nem hiszi azt, hogy ő jobban cselekszik, mint mások, és soha nem tartja többre magát embertársainál. Aki szeret, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat okozzon.
A karácsony napjai leginkább szerintem arra jók, hogy tudjunk megpihenni, és ezt ilyenkor gondolhatunk arra is, hogy tudjunk megpihenni úgy, hogy a lelkünk is pihenjen, de fizikailag is pihenjünk.
Hát arra mindenképpen jó ez az időszak, hogy pihenjünk, olvassunk, zenét hallgassunk, sétáljunk, és próbáljunk újra önmagunk az esti elalvás előtt mesét mondani. Csukjuk le a szemünket, idézzük fel kedvenc meséit, a mesélő arcát is, illatát, hanglejtését, és mondjuk el magunknak halkan azt a mesét, a párnánkba suttogva, és öleljük meg a gyermeki önmagunkat, adjuk meg neki utólag azt a biztonságot és szeretetet, amelyre mindig vágyott kiskorában, mert jól fog esni, ebben biztos vagyok.
Ilyenkor karácsonykor hogy jobb, mesét mondani, vagy mesét hallgatni?
Mikor hogyan érzi az ember? Sokszor kívánjuk, hogy másnak a hangján szóljon a mese, és sokszor, mint ahogy nekem is, igényem van arra, hogy önmagamnak meséljek. És az a helyzet, hogy jó, hogyha megtaláljuk a csendet is magunkban. Nagyon fontos.
Van az úgy, hogy ilyenkor még a zajban is meghalljuk a csendet, ugyanakkor a békesség és a szeretet percei irányítanak.
Az a helyzet, hogy egy kissé túlmisztifikálták ezt az ünnepet, az lett az üzenete, hogy mindenképpen muszáj szenteste szeretni, boldognak lenni, ünnepelhetünk úgy is, ha szomorúak vagyunk, ha tele vagyunk hiányérzettel. Csak mondjuk ki, ne folytsunk el magunkban semmilyen érzést, folytassunk ezekben a napokban élénk párbeszédet önmagunkkal. Arról például, hogy mit tettem jól az életben, mit szúrtam el, és legyünk őszinték. És bocsássunk meg önmagunknak. Ne hordozzuk teherként a bűntudatunkat. És legközelebb akkor majd valahogyan igyekszünk nem elkövetni ugyanazt a hibát.
Sokan azt is érzik, és ebben a hangulatban élik meg az ünnepet, hogy a lentre pont úgy szükségünk van, mint a fentre.
Sri Ramana Maharshi, a 20. századi bölcs indiai szadguru, az igaz lélek tanítómestere, azt tanítja, hogy a kegyelem bennünk él. A kegyelem a kezdet, a közép és a vég, az az önvalunk. Nem tehetik tönkre külső hatások, annak semmi haszna nincs. A kegyelem és Isten nem különbözőek. Találjuk meg a belső békénket, mert a békesség az a valódi természetünk. Kudarcaink és veszteségeink az életben mindig lesznek, és fogadjuk el ezeket az életünk részeként, és ne hunjon ki bennünk a fény, ne veszítsük el soha az önmagunkba vetett hitünket.
Karácsonykor a sötétben észreveszük a fényt, és a betegségben még jobban él a gyógyulás hite.
Igen, jó, hogyha ezt a fényt magunkban vesszük észre, és hagyjuk, hogy ez a fény szétáradjon bennünk. A betegség mindig figyelmeztet minket valamire, azt, hogy lassíts le, légy jó magadhoz, ne bánts másokat, vedd észre, ami érték az életedben. Soha nem késő elfogadónak lenni, és ítélkezés nélkülinek lenni. Ne kopjon meg az érzékenységünk. És vannak olyan önpusztító hajlamaink, amilyeneket jó, hogyha letesszük, mint amilyen a segítő szindróma például, vagy az áldozat szerepének állandó eljátszása. Ezeket engedjük el, ezeket a szerepeket, mert különben a feldolgozatlan bűntudati komplexus miatt hosszantartó és fájdalmas betegségek látogatnak meg bennünket, mint például amilyen a szövetpusztulás, vagy daganatok és rákos megbetegedések. Tehát ne legyünk önmagunk ellenségei.
Olykor a mélábúnak mosolyint búcsút, és talán arra is törekszünk, hogy áldást legyen az emberi élet, nem más.
A mélábú, ez a szomorkás hangulat, ez lehet pozitív is, fájása édes, hadd fájjon, hagyom, ahogy a Juhász Gyula is írja, de legyen ott mögötte feltétlenül a mosoly, a derű és a jó kimenetelű változásba vetett hit.
Julika, próbáljuk meg egy kicsit összehasonlítani régmúlt karácsonyokat a mostanival, vagy régmúlt karácsonyok hangulatát szintén a maival.
Mondom, hogy akkor úgy éltem meg, hát sokkal várakozástelibben, tehát sokkal jobban érdekeltek az ajándékok, ez a helyes kifejezés. Igen, nagyon kíváncsi voltam arra, és már előtte is kutattam. Persze nem találtam meg mindent, de amit megtaláltam, épp csak belekukkantottam a dobozba, aztán visszacsomagoltam mindent, és amikor újra kibontottam ugye már a fa alatt az angyalkák ajándékát, akkor ugyanúgy örültem. Én nagyon-nagyon tudok örülni apró dolgoknak is. És nagyon fontos az életemben, hogy adjak, sokat adjak, nem csak ajándékot, jó szót is adjak. És hogy az embereket próbáljam valamiképpen arra ráébreszteni, hogy mi minden rejlik még bennük. És eljutottam abba a korba, a kritikát akkor veszem jó néven, hogyha valóban építő jellegű, hogyha nem korlátozó vagy leépítő. Tehát karácsonykor próbáljunk meg úgy együtt lenni, hogy egymást ne kritizáljuk. Elég volt arra az egész hét, az egész év, mert az otthon tényleg az a hely kellene legyen, ahol az ember önmaga lehet, és hogyha folyamatosan kritika éri, akkor a gyomra összeszorul, és nem érezheti jól magát.
Kritika és ajándék, ezek mindig megvannak, mindig ott vannak, mindig velünk vannak, ezekkel élünk, de hogyha a karácsony hangulatára gondolunk, akkor mit tudunk elmondani? Szintén megint arra gondolok, hogy a karácsony hangulata régebben, a karácsony hangulata ma. Tehát nem az ajándék, a hangulat.
Azt hiszem, hogy nyugodtabbak voltak az emberek, nem siettek ennyire, vagy legalábbis nekem úgy tűnt, hogy ráérősebbek voltak. Most már siettünk, halmozunk mindenfélét, de gondolom, hogy ez a járvány egy kicsit az embereket jobb belátásra téríti. Én nagyon remélem, hogy nem okozunk fölösleges fájdalmat egymásnak, és megtanuljuk észrevenni újra azokat a dolgokat, amelyek gyerekként fontosak voltak számunkra. És próbáljuk meg felidézni, hogy mi volt igazán a lényeges, és az ünneppel kapcsolatban is mi volt a lényeges. És próbáljuk meg azt a felnőtti életünkbe visszacsempészni.
A karácsony régebben mennyire volt őszintébb?
Hát nem tudom. Az őszinteség az egy állapot, attól függ, hogy az ember életének a szakaszában éppen a fejlődésének melyik szintjén van. Tehát minden ott van bennünk, abszolút minden ott van bennünk, és mindig az, hogy hogyan reagálunk, a pillanatnyi pszichés állapotunk határozza meg. Tehát nem lehet általánosságban fogalmazni, akkor őszintébb volt, most pedig hazugabb. Attól függ, hogy mi hogyan éljük meg, hogy milyen a mi belső rákészülésünk.
Szerinted a káoszban hogy lehet menedék a lélek, és a gonosz fölött miként győzhet az igaz?
Hát a káoszban mindenképpen önmagunkban lelhetünk menedéket. És minden viharzásban, ami ér bennünket, és az élet nehézségei közepette is, akire igazán számíthatunk, az saját magunk vagyunk. Én idealista vagyok, nem hiszem azt sem, hogy ami egyszer megteremtetett, az végső pusztulásra lenne ítélve. A válság az a dolgok természetéhez mindig hozzátartozott, és nélküle nincs megújulás, nélküle nincs megigazulás sem.
Mennyire és hogyan őrizheti a remény a nehézségeinket?
Hát, hogyha a szívünkbeli erős szándék, és a tudatunk létrehozta elképzelés egymást erősíti, és a megoldás keresése a cél, akkor ne csak reménykedjünk, hanem cselekedjünk is. Tehát a szavak váljanak tettekké.
Sokszor arra gondolok, hogy ilyenkor a vétkeinket a kegyelem kellene áldja.
Igen, a kegyelem, erről már szó volt, örökké létező, örökké áradó, mindenki számára elérhető, és betölti az egész világegyetemet, és éljük meg akkor az áldását. A hit és a kegyelem legyen egyensúlyban. Ne várjuk, hogy az Isten megbocsássa minden vétkünket. Legyünk képesek önmagunknak megbocsájtani, mert bűntudattal nem lehet élni. El kell engedni mindazt, ami már lelki teher. A megkönnyebbülés olyan jó érzés, míg a lélek is könnyezik tőle, de felszabadultan és nem szorongva, fájva.
Igen, bármilyen napokat, heteket, hónapokat, évet éltünk meg, sírás után ilyenkor az öröm könnyei jelennek meg.
Igen, ez így van. És jó dolog, tehát sírni jó érzés. Jó érzés, mert megszabadulunk olyan emócióktól, olyan bennünk feltorlódott, bennünket emésztő, maró kérdésektől kérdünk letenni. Minden nap tényleg egy új kezdet. Próbáljunk meg eszerint élni, és egyik napról a másikra ne hurcoljuk magunkkal, se a bűntudatunkat, se a szégyenérzetünket, se a kétségbeesésünket, hanem legyen olyan az a pihentető alvás, mint hogyha tényleg minden nap egy új fejezetet nyitnánk az életünkbe, és tiszta lapra írnánk az életünk történetét.
Deverdics Éva ezekre a napokra utalva ezt írja, hogy a szürke hétköznapokat színezze az igaz, és hogy a tisztánlátás oldja fel a ködöt. Kérlek, hogy folytasd a gondolatot.
Egy pillanatra álljunk meg, mert igen, hallgatók nem biztos, hogy ismerik, nem biztos, hogy tudják, hogy ki az a Deverdics Éva, és miért fontos az üzenete. Deverdics Éva eléggé nehéz életpályát tudhat maga után, 7 hónapra, 1 kiló súllyal jött a világra, Nagyváradon született 1974-ben, 20 évesen, tehát nagyon tragikusan korán árván maradt, nagyfokú halláskárosodást is szenvedett, ápolónő, a 14 éves lányát egyedül neveli, és ami fontos és megjegyzendő, hogy a gyásszal, az emlékek feldolgozásával, az újrakezdés lehetőségeivel foglalkozik az írásaiban, és ezt idézném tőle folytatásként: meggyőződésem, hogy az együttérző figyelem az emberek felé, a pozitív gondolkodás, a negatív gondolatok pozitívra való lecserélése, a hála érzet kifejlesztése milyen nagyszerű változást tud elindítani szívekben, lelkekben, mert ami szívből jön, csak arra dobbannak meg más szívek is.
Mi a legnagyobb ajándék, amit egy szülő a gyermekének adhat?
A feltétel nélküli szeretete. És az, hogy jelen van. És az, hogy ha a gyereket gyötrődik, akkor segít, anélkül, hogy terhelné ő is. De persze ez oda-vissza kellene történjen, mint ahogyan Bert Hellinger mondta, hogy a szüleinket nem hibáztathatjuk semmiért, hálával tartozunk nekik, mert a legnagyobb kincset ők adták az életünket. És úgy cselekedtek, ahogyan akkor a legjobbuk helyzetük szerint tudtak. Tehát, hogy becsüljük meg tényleg a szüleinket, ezt önmagamnak is mondom, hogy ne legyek türelmetlen, mert fontos az, hogy érezzük, hogy vagyunk egymásnak.
Mit vár, mit várhat egy gyermek ma a szüleitől, akár karácsonyra, akár általában?
Azt, hogy vagyunk egymásra számíthatunk, hogy egymás megsegítésére vagyunk, egymással megosztani örömöt, bánatot. És nagyon fontos az, amikor egy gyerek megszületik, akkor a szülei gondoskodnak róla. Etetik, itatják, ellátják mindennel. Telik az idő, a gyerek felnő, és annak függvényében, hogy hogyan szocializálódott, milyen nevelést kapott, hogy kritizálták-e, vagy a feltett kérdéseire válaszokat adtak neki, annak függvényében alakul majd a későbbi kapcsolatuk. És a szülő elvárja azt, mivel ő is befektette bizalmát, idejét, mindenféle jó szándékát, hogy a gyerekéből ember legyen, eljön az az idő, amikor a szülő várja az ellenszolgáltatást. És nagyon jó, hogyha ezt a szülőknek meg tudjuk adni. Nagyon fontos, hogy a szülő büszke lehessen a gyerekére, az elért eredményeire, arra, hogy milyen emberré vált.
folytatva a gondolatot, fölös beszéd helyett jó lenne, ha fohász kerülne a szánkra, és jó lenne, ha szavak helyett most a lélek szólna.
Olyan megfoghatatlan és törékeny az a hipotézis, ami a lelket övezi, de mindannyian érezzük, ott lüktet bennünk a lélek, és óvjuk féltőn, mint ahogyan Mária óvta a kisdedet.
Ugyanakkor, ilyenkor a mit fognak szólni kételyt az önbizalomnak kell vinnie, de hogy lehet mások gondjai mellett most egy kicsit magunkra is figyelni?
Ha magunkra megtanultunk figyelni folyamatos testfigyelemmel, ha ismerjük a működési mechanizmusainkat, akkor képesek leszünk másokra is figyelni, mert ami bent, az kint, ahogyan önmagammal bánok, úgy bánok másokkal is, ahogyan önmagammal kommunikálok, úgy kommunikálok a külvilágban lévő személyekkel is.
A véleményzáporban a saját hangunk kell szóljon, és a szégyent emelt fejjel kell lenézzük.
Miért szégyenkeznénk, hogyha a legjobb tudásunk szerint cselekedtünk másokon nem átgázolva, de követve a lelkiismeretünk hangját? És számomra az egyik legfontosabb üzenet, ami évezredektől átjön folyamatosan, és az emberek tényleg mindig a krédójuknak vallják ezt, ahogyan a Krisztus előtti első évezredben született szent könyv a Zendavesta tanít, hogy jó gondolatok, jó szavak és jó tettek. Hogyha ez a vezérelv, ami szerint az életünket alakítjuk, akkor nagy bajot nem lehet.
Álljon hát a szánk nevetésre, és a gyengeségen győzzön a megküzdő erő.
Igen, így van. Mosolyogjunk, mert az érzések befolyásolják a mimikát, a mimika befolyásolja az érzéseket, minden kölcsönhatásban van. És mindannyian tükrök vagyunk, és aki ránk néz, az mosolyogva menjen tovább.
És akkor ezt még tovább fokozva, áldja hát vétkeinket a kegyelem, és a Jóisten keze legyen mindig rajtunk.
Úgy legyen. És tanuljunk meg őszintén szeretni és értékelni önmagunkat is, hogy másokat is jobban megbecsülhessünk, szerethessünk és értékelhessünk.
Julika, mit kívánsz magadnak karácsonyra?
Én sok minden jót kívánok magamnak karácsonyra. Hát nagyon megérintett engem Takács Zsuzsa író költőnő gyönyörű gondolata, ami ide kívánkozik, és amelyet teljesen a magaménak érzek. Úgy gondolom, a remény olyan, mint a hit, azaz kegyelem, nem lehet kiérdemelni, megkapni lehet, vagy nem megkapni, de úgy kell élnünk, mintha volna reményünk.
A műsorunk utolsó 100 méterében összegezzünk. Elmondtad, hogy te mire vársz most karácsonykor, de voltaképp mire is várunk mi karácsonykor?
Arra várunk mindig, hogy az életünk jobbra forduljon, főként ezekben a nehéz hónapokban, hogy visszakaphassuk a szabadságot, hogy újra rácsodálkozhassunk a természetre is akár, újra utazhassunk, újra szabadon ölelhessük meg egymást, és nevethessünk, újra lássuk az érzéseket egymás arcán, mert rettenetes ez a maszk mögé bújtatott, nem tudom, jellegtelenség. Olyan szép az emberi lélek, hadd tükröződjön az arcunkon is.
Mi az, ami a legjobban hiányzik neked?
Hát nekem a legjobban az hiányzik, hogy hogy még mindig távkapcsolatban élek, és hogy a szerelmem nem lehet még mellettem. És én nagyon remélem, hogy minden jobbra fordul az én életemben is, és amit elképzeltem gyerekként, hogy milyen érzés valóban boldognak lenni, hogy az beteljesül.
Julika, úgy látom, hogy ma estére előkészítettél nekünk valamit. Lássuk, hogy miről van szó, mire várhatunk, mi a meglepetés.
Az a helyzet, ez egy olyan történet, amelyet karácsonyi ajándéknak szántam, mert úgy gondolom, hogy sokunk gyermekkorának meghatározó élményt nyújtó meséje ez. Hans Christian Andersen, a kis gyufa áruslány. Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat. Hajadon főtt és mezít láb. Amikor elindult hazulról, még papucs volt a lábán, de annak nem sok hasznát vette, mert a papucs nagy volt, igen nagy, az édesanyja hordta valamikor.
S ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el. Azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik. A másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta, egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatuját meg a kezében szorongatott. Egész állónap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki. Éhesen is hidegtől reszketve vánszorgott tovább, szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő házsarka mögé, s maga alá húzta a csupasz lábát. Jobban didergett, majd megvette az Isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garas se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná, különben otthon se jobb. Padlásszobájukban farkas ordító hideg van, a tető hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg rongyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlen egy szál. Ha kihúzna egyet a skatujából, oda dörzsölni a falhoz, s meggyújtaná, a lángjain megmelegíthetné a kezét. Rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja. Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt. A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép, résztetejű, részcsövű vaskályha előtt ülne. Olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jól esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben, egy gyufa csonkkal a kezében. Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta, odahult a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart nagy asztal állt odabenn, finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött liba illatozott, s ami a legcsodálatosabb volt, a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel, villával a hátában, bugdácsolva indult a kislány felé, de jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott, fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában amrett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott, már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, s a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott. Ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta, valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé. Megint oda dörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis unokájára. Nagyanyó! Kiáltott föl a kislány. Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végigig, eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa. Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falzbört egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót. A sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele, magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg hajnalban ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben. Kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufás katuja és sok-sok elégett gyufaszál. Melegedni akart szegényke, mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.
Julika, köszönjük ezt a mesét, és még meg kell kérdezzem azt, hogy mit üzensz a hallgatóknak most pár órával, pár nappal karácsony előtt a hallgatóknak, tehát és persze a hallgatóidnak?
Én azt üzenem mindenkinek, hogy becsülje meg valóban, amilyen van, olyan Simone Weil fogalmazott, tanuljunk meg vágyakozni az után, ami a miénk, mert aztán késő lesz. Legyen türelmünk, és lássuk be, hogyha változások jönnek az életünkben, ha nehézségekkel szembesülünk, utána mindig kisüt a nap, mert olyan nincs, hogy egy állapot hosszasan fönnmaradna. Egy biztos csak az életünkben, az örök változás, és mindig így készüljünk mindenre, hogy derűre ború, borúra derüljön, és a fényt, ami ott van bennünk és mindannyiunk lelkében, soha ne hagyjuk kihunyni, és áradjon szét a lelkünkben a fény, mosolyogjunk, és sugározzuk a többi emberre is, mert emberi mi voltunk éppen abban áll, hogy képesek vagyunk az érzelmeinken uralkodni, és nem hagyjuk, hogy az érzelmeink uralkodjan fölöttünk, mert tudatos lények vagyunk. És ha tudatos lények vagyunk, akkor döntsük azt el, hogy sokbónak lenni, adakozónak és elfogadónak lenni, mint türelmetlennek, kritikusnak, örökké sietőnek, örökké morgónak, örökké dolgozónak. Csendesedjünk el, és vegyük észre tényleg a szépséget és az értéket.
Így legyen, Julika, áldott ünnepeket kívánunk neked.
Köszönöm szépen én is minden kedves hallgatónak, áldott ünnepeket kívánok, köszönöm a kitartást, amellyel hallgattak estéről estére, akkor is, amikor meséket mondtam. Mindig fogok meséket mondani, mert a legcsodálatosabb dolog, hogy a mesékben otthon is vagyunk, magunkra is találunk, és mindig meg tudjuk őrizni a bennünk lakó belső gyermeket.
Ezért is gyógyítanak a mesék, ezért vannak a gyógyító mesék is. Kedves hallgatók, ennyi volt az Összhang karácsonyi műsora. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa és a Mosai Rádió munkatársa nevében is. Most azonban szép lassan át kell adjuk a stúdiót, az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Áldott karácsonyt mindenkinek Nemes Attila nevében is. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.